2011. 8. 6. Vissza a valósághoz második rész. Istene Jézus. Előadó Kálmán Ernő.
A következő előadónk következik, és egy rendkívüli ember egy rendkívüli témával. Egy picit hadd beszéljek a témáról, és persze nem én fogom az üzenetét elmondani, de csak rakjuk össze a képet, ugye? Egy ősi bölcsességről beszélünk, amely még ismeri azt az utat, amin az ember életet talál, ahol válaszai vannak a legalapvetőbb, legfontosabb kérdésekre, ahol van tartása a nehézségben, ahol van reménye a reménytelenségben, ahol az élet valódi és élhető. Aki egy élhető életet. És létezik egy ősi bölcsesség, amely ezt leírja, amely komolyan veszi a legrázósabb kérdéseket, az élet és a halál kérdését, az élet értelmének a kérdését, a boldogság, az öröm kérdését, a veszítést, a győzelmet, komolyan vesz mindent. És ez a könyv a mi hitünk és meggyőződésünk szerint a Biblia. És ahogy Pásztor Bendegúz mondta, a Biblia egy történelmi leírás. Több mint 1600 évet fog át, több mint 40 szerző tollából lett lejegyezve, ahol minden szerző történészként írt. Úgy értem, minden olyan pontja a Bibliának, amely nem egy életbölcsességet ad át, az történelmileg, tudományosan, filozófiailag és minden szinten korrekt és pontos. Hogy aztán, amikor az életünkre adott tanács részhez lapozunk, bízhassunk benne. Egy leírás, egy útmutatás az élethez. Üzletembereket hallok így beszélni, hogy nem hiszek Istenben, de ahogy ezt a könyvet olvasom, ott van benne az, amit 20 éven keresztül tanultam csúcsvezetőnek, amiként kiképeztek, minden olyan elv, minden olyan módszer, ami a 20 éves tapasztalatomban igaznak bizonyult és működött, az ott van benne a Bibliában. Sőt, fordítva, úgy látom, hogy mindaz, amit eddig az életemben magyaráztak nekem, az csak sok extra sallang volt ahhoz a lényeghez, amit ebben a könyvben látok. Hihetetlen. Mint hogyha egy rövidebb utat ismerne hozzánk, a problémáinkhoz. Nem egy elszállt filozófia, hanem a valóság, a te valóságod és az enyém, a te életed drámája és az enyém és a rájuk adott válasz. Isten könyve, a tervező könyve. Mint amikor lerobbanva találunk egy autót az útszélén, és próbáljuk megbütykölni, megáll egy másik autó, egy úriember kiszáll, megkérdezi, hogy segíthetek. Persze, belenyúl, és azonnal megcsinálja, próbálja beindítani, azonnal beindul az autó. És a lerobbant kocsi, amely kocsi egyébként egy Ford volt, tulajdonosa el van képedve, honnan tudta maga, hogy oda kell nyúlni? Hát én terveztem az autót, a nevem Henry Ford. Tehát hogy ez a tudás van ott a könyvben. Isten. Isten. Hallottam mi már ilyet. Azért ez egy picit nagy lépés, nem? Sanyi. Úgy értem, bölcsességről beszélsz, életről, valóságról, és aztán egy ilyen laza szökkenéssel ott tartasz, hogy Isten. Ez kicsit nagy ugrás. És tudom, úgy értem, sokkal fokozatosabban, sokkal mélyebbre menően lehet és kell ezt az egész kérdést tanulmányozni, de sokszor így beszélgetéseknél így ezt a kérdést kapom ezen a ponton. Isten? Ha Isten van, és annyira így könyvet írt nekünk, meg nem tudom, meg annyira itt menedzselni akarja az életünket, akkor miért nem jön el? Ha? Hányan láttátok már Istent? Oké? És senki nem teszi fel a kezét. Itt a beszélgetésnek a vége. Ennyi. A következő előadásnak a témája ez. Láthattuk-e valaha Istent? Találkozhattunk-e vele? Te találkozhatsz-e vele? Ki az? Hol van? Az előadás címe Kálmán Ernő szájából, aki egyébként, hát nem tudom, lehet ezt mondani, hogy történész? Nem történész, egyáltalán nem. De 1000 könyvet olvasott történelemről, és a fél életét, ha jól tudom, felét, mindegy, hobbi szinten ennek szánta. Amikor történelemről beszél, akkor olyan, mintha egy filmet néznék, úgy értem, nem csak azt tudja elmondani, hogy mi történt, hanem az, aki csinálta, annak ki a rokona, kivel, mikor, milyen viszonyban volt, valószínűleg milyen érzelmi állapotban lehetett, és úgy értem, egy komoly ember. És a téma, amiről beszélni fog, az ez, Istene Jézus, Kálmán Ernő.
Akkor maradunk a tegeződésnél, ugye? Szervusztok! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és a helyzet az, hogy rettegek. Nem tudom, látszik-e, és ennek egyetlen egy oka van, nem magam miatt, hanem nem akármiről fogunk beszélni. És talán egy kis magyarázatot igényel az, hogy néhány olyan hétköznapi egyszerű ember, mint amilyenek mi vagyunk, és az egyszerű talán egy jó értelemben értem. Én egy nagyon egyszerű gondolkodású ember vagyok. A szakmám mélyépítő. És nekem az a feladatom a szakmámban, hogy tervrajzok, műszaki rajzok alapján nagyon racionálisan megvalósítsak egy mérnöki műtárgyat. Hogyha én bármilyen tekintetben eltérek ettől a rajztól, akkor baj van. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy én egy eléggé logikusan gondolkodó ember vagyok, aki nem hajlandó hinni akármiben. És azt gondolom, hogy itt az előadó társaim és a testvéreink, akik itt vannak a gyülekezetben, szintén ilyen emberek. Valamikor feltettünk néhány fontos kérdést az életünkkel kapcsolatban. És most csak ezt egy bevezetésnek szeretném szánni, hogy együtt tudjunk gondolkodni egy közös alapon. Talán ez néhány szót megérhet. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy mi nem azért hiszünk Istenben, nem azért hiszünk a Biblia szóhihetőségében, mert ez egy jó gondolat, és egyébként egy jó gondolat, hanem megvizsgáltuk ezt jó néhány oldalról, nagyon racionálisan, nagyon objektíven, amennyire lehetséges, bizonyítékok alapján ezeket számba vettük, és levontunk egy következtetést. És a következtetésünk az, hogy a kereszténység egy nagyon-nagyon logikus, nagyon bizonyítható dolog, és nem nevezném vallásnak. A kereszténység igazándiból nem, talán erről egy picit később. De szeretném azt mondani nektek, hogy nem létezik olyan ember, aki ne hinne valamiben. Habár néhányan azt gondolják, hogy ők nem hisznek. Beszélgettem emberekkel, és azt mondják, én nem hiszek semmiben. Dehogy nem. Ő abban hisz, hogy nem létezik semmi, csak matéria, csak anyag, amit meg tudunk fogni, amit hallunk, amit látunk. Ő ebben hisz. Az ateista ember, és ne értsetek félre, nagyon tisztelünk és szeretjük azokat az embereket, akik nem osztoznak a hitünkben. Annak ellenére, hogy nem értünk velük egyet. Szeretjük őket, de az ateista ember is vallásos, mivel nem tudja bizonyítani a hitét. Ő abban hisz, hogy nem létezik Isten. Albert Einstein azt mondta, hogy az emberiség által megismerhető összes tudás mindössze 1%-ával bírunk. Lehet, hogy még annyival se, képzeljétek el. És egy ateista ember azt meri állítani, hogy nincs Isten. Tesz egy abszolút kijelentést, amikor az összes megismerhető tudás 99%-a hiányzik neki. Senki nem mondhatja ezt. Nem létezik meggyőződéses ateista ember. És nagy-nagy szeretettel szeretnék kérni tőletek valamit, még mielőtt belekezdenénk. Nem tudom, ki honnan jött, mi a meggyőződésetek, de még egyszer szeretném mondani, hogy mindenkit tisztelek, mert hatalmas értékünk van, és ez ki fog majd derülni az én előadásomból is, és majd Sanyiéból is. És Pásztor Bendemúz is beszélt erről. Nagyon értékesek vagyunk, mindenkit szeretünk és tisztelünk. Elfogulatlanságot szeretnék csak kérni. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e azt tenni, hogy tiszta lappal indulunk. Hogy esetleg félre tudjátok-e tenni azokat az eddigi meggyőződéseiteket. És nem győzködésről beszélek. Mindössze az egyetlen kérésem, hogy hagyjuk, hogy a tények önmagukért beszéljenek. Semmi más kérésem nincs. és néhányszor mondják, hogy jó, ne térítsetek. Hát én úgy tudtam, hogy téríteni fegyverrel lehet. Nem tudom, van nálunk? Hát olyan puska, gránát, nincs nálunk semmi. Nem célunk senkinek a meggyőzése, ugyanis erre nem is lennénk képesek. Egyetlen egy célunk van. Olyan információk birtokába juttatni ma benneteket, amiket a világ részben eltorzít, részben elhallgat előlünk, és amelyek birtokában tudunk hozni egy felelős döntést az életünkkel kapcsolatban, mert a helyzet az, hogy döntenünk kell. És ez lehet elsőre egy picit elítélő, de kérlek, hogy ne féljetek, mert nagyon jó lesz a vége. Nagyon jó lesz a vége. Ó, te jó ég, van még egy kérésem. Lehetek őszinte? Úgy értem, hogy szembenézhetünk a valóságunkkal. És ezt csak egyetlen módon szabad megtenni bárkinek is. Mert ha szembenézünk a valóság, az rettenetes. Az előadás első fele lehet, hogy rettenetes lesz. Felkészültetek erre? De van egy megoldásunk, van egy válaszunk erre. Szeretném, ha szembenéznénk a tényekkel. És kérlek, hogy ne féljetek, ezt bírjátok ki, és ígérem, hogy a vége jó lesz. Nem azért, mert happy end, hanem mert vissza a valósághoz. Mert a valóságról fogunk beszélni. És hadd idézem Pascalt, Blaise Pascalt, egy francia filozófust. Isten létének és az ő ajándékának bizonyítékai meggyőzőek. Ám akik kitartanak amellett, hogy nincs rá szükségük, mindig meg fogják találni a módját, hogy elutasítsák az ajánlatát. Pontosan emiatt kértem azt, hogy induljunk most tiszta lappal. És a végén majd ti eldöntitek, hogy azok az információk, amiket hallottatok, mennyire állják meg a helyüket. Oké, miért vagyunk ma itt? És most egy picit a valóságról szeretnék beszélni. Bizonyára feltűnt nektek az, hogy nagyon súlyos problémákkal küzdünk. És szeretném, ha tudnátok, hogy én most nem úgy állok itt, hát most per pillanat én vagyok az előadó, de legszívesebben leülnék oda közétek, mert a sorsunk közös. Semmiben, szinte semmiben nem különbözök, mint ti. Semmiben. Ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, ami az emberségünkből fakad. Ugye észrevesszük azt, hogy az életünk különböző területein nem vagyunk olyan jó emberek, amilyenek szeretnénk lenni. Szeretnénk tökéletesen szeretni más embereket. Szeretnénk, ha minket is feltétel nélkül szeretnének. Félünk a veszítésektől. Félünk mindent elveszíteni, a munkahelyünket, a kapcsolatainkat. Figyeljetek, és a végső veszítés, azt tudjátok mi? A halál. És most tabu témákról beszélgetünk. Bocsássatok, mert tudom, hogy nem ezért jöttetek, de a halálról beszélnünk kell. Azt hiszem, hogy itt a teremben senki sincs olyan ember, aki egy nap nem fog meghalni. Egy nap mindentől és mindenkitől búcsút kell vennünk, akit és amit ismertünk. Ez alól egyikünk sem kivétel. És a világ ezzel, nem tudom, hogy mennyire értetek egyet velem, a halállal nem néz szembe, a saját elmúlásával, mert nincs rá válasza. Úgy éljük az életünket, mint egy strúc. Tudjátok, a strúc bedugja a homokba a fejét, ő nem lát semmit, és azt gondolja, hogy ő sem látják. Hát, nem foglalkozom a halállal. Akkor a halál nincs is. De az a helyzet, hogy van. És azt mondta valaki, hogy ha nincs válaszod a halálra, akkor igazán az életre sincs válaszod. Vajon létezik-e erre válasz? Megtudjuk-e ezt a dolgot? És hogyha tovább lépünk és szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy a világban óriási baj van. Lehet ezt tagadni, lehet egy valótlan alapon optimistának lenni. De hogyha meglátjuk, hogy gazdaságilag és erkölcsileg milyen probléma van a világban, akkor azt látjuk, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Mi lehet olyan ennek az oka? És ez már egy picit sok nekünk embereknek. Ugye mindenhol probléma van igazándiból, ha egészen őszinték akarunk lenni. És csak egy buta vicc jut az eszembe, hadd mondjam el, hogy a hóhér oda megy az elítélthez, és mondja, hogy ő felségek egyes volt hozzád. Te választhatod meg a sorrendet, hogy milyen halálnemekkel végezzünk ki. Kerékbe törjünk, a karddal vágjunk keresztül, olajba süssünk. Mégis melyik? Elítélt megvakarja a fejét. Hát nem tudom, először is vágjuk le a fejemet, és a többit majd meglátjuk. És talán mi is néha így éljük az életünket. Lehet, hogy leélünk egy életet, lehet, hogy leélünk egy sikeres életet. És az életünk egy szakaszán cinikus emberekké válunk. És ez a saját tapasztalatom, amikor elértem néhány dolgot, amiről a világ azt mondja, hogy ezt el kell érned, mert akkor boldog leszel, akkor igazán sikeres leszel. Akkor azt találtam, hogy engem becsaptak. Hogy a pénz, a siker, a beosztás, és még jó néhány dolog nem adja meg azt az ürességet, azt a vágyat, ami él bennem. És mindannyiunkban él egy vágy, egy tökéletes életre. Mindannyian keressük a boldogságot, igaz? Azt hiszem, mindenki szeretne egy boldog életet élni. És a világ azt mondja, hogy 70-80 éved van rá. És mi van, hogyha nem sikerül? Akkor pekünk van. Kell, hogy valami több legyen itt. Van egy vágyunk arra, hogy van egy reményünk, hogy hát ha valami több van. És igazándiból erről szeretnék beszélni. Megszületünk, mint emberek, gyerekként, semmit nem tudva a világról. Nincs annál szomorú, mint amikor ugyanígy távozunk. Amiről beszéltünk, hogy a halálos ágyon fekszik valaki. Sőt, elmondok egy történetet nagyon gyorsan, bocsássatok meg, de ez így a szívemben van, hogy egy lelkipásztor, sok lelkipásztor jár kórházba haldoklókhoz, de egy történetet hallottam erről. Beszélgetett olyan emberekkel, akiknek csak napjai, órái voltak hátra, és megkérdezte, hogy mit csinálnál másképpen, ha újra kezdhetnél. Senki nem beszélt a pénzről. Senki nem mondta azt, hogy többet dolgoznék, vagy nagyobb karriert építenék, vagy nagyobb házat akarnék, vagy egy szuperebb autót. Mindenki lelki dolgokról beszélt. Lehet, hogy újra átgondolnám az életemet, mondták. Lehet, hogy a több időt töltenék a családommal. Lehet, hogy jobban szeretném a feleségemet. És ezeknek az embereknek már nincs visszaút. De mi itt ülünk most. Mi itt ülünk. Ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség. Nem tudom, hogy mit fogsz leszűrni ebből a dologból. De csak kérlek, hogy figyelj, nem miattam, hanem így magad miatt, a téma fontossága miatt. És nekem számít, higgyétek, ez számít, hogy döntötök. Nem azért, mert érdekem fűződik hozzá, hanem mert szeretlek benneteket. És hogyha most azon gondolkozom, hogy figyelj, barátom, szépeket mondasz, hiszen nem is ismerjük egymást, hogy szerethetnél? Figyelj! Ez egy természet fölötti dolog. Igazán erről szeretnék beszélni, hogy ez hogy lehetséges. Beszéltem arról, hogy senki nem létezhet hit nélkül. Viszont az életünk sikeressége, eredményessége azon múlik, hogy a hitünk mennyire egyezik meg a valóság tényeivel. És vannak manapság filozófiák, főleg a New Age-ben hívők, ez egy ilyen nagyon összetett vallás. Szeretjük őket, de a Biblia szerint ők tévednek. Ugyanis van egy elképzelés, mi szerint mindenki abban hisz, amiben akar, mindenki számára az az igaz, ami a számára igaz. Tehát minden relatív. Minden relatív. És erre van egy nagyon jó példa. De még egy gondolat. Hiába hiszek valamiben, hogyha az nem létezik. Hiába hiszek abban, hogy itt van egy Ferrari. Hát próbálok. Hát, segítetek? Hát nincs. Nincs. Én most vagy itt beszélek nektek, vagy nem. Gondolhatod azt, hogy én most nem állok itt, de hát ezt nem tudom. A valóságnak nagyon-nagyon véges kategóriái vannak. A hitem, az igazság, a valóság, az rajtam kívül létezik, egy nagyon kegyetlen kategória. Hiába hiszek benne, nem hoz létre a hitem, illetve nem semmisít meg semmit. Csak egy példa, egy befagyott tó, mondjuk van egy 40 centi vastag jege. Hiába nem hiszek benne, hogy el fog bírni, amikor rálépek, nem szakad be. A hitem nem befolyásolta. Ugyanakkor, hogyha csak 2 centi a jég, egy hártya van, és én a legnagyobb meggyőződéssel lépek rá, engem ez el fog bírni. Figyeljetek, be fog alattad szakadni, és lehet, hogy megfulladsz. Ez úgy értem, hogy ez nem játék. Nem tudunk játszani a valóság tényeivel. Hiába próbálom megteremteni azt a valóságomat, hogy nincs gravitáció. a 10. emeletről lelépve halálra fogom zúzni magam az aszfalton. Hogyha nem így gondolkodunk, akkor az csalás. Akkor azt gondolom, hogy nem vagyunk felelős emberek. Az életünk azon áll vagy bukik, hogy mennyire idomítjuk azt a valóság tényeihez. És most szeretnék rátérni az igazi témára. Azzal, hogy szerettem volna ezeket elmondani nektek, hogy érzékeltessem, hogy nem egy légből kapott filozófiát követünk, hanem nagyon is megpróbálunk racionálisak lenni. És most arra nincs idő, hogy bizonyítsuk, hogy Isten létezik. De van erre egy mód, nincs rá időnk. De még ha meg is tennénk, akkor is végül kénytelenek lennénk egy személyről beszélni, és ez a személy Jézus Krisztus. Beszéltünk már egyszer egy taburól, a halálról, és Jézus Krisztus személy a második tabu. Ha az emberek többsége nem bírja elviselni ezt a nevet. Ha egy társaságból beszélgettek, akkor mindenről lehet szó. Lehet szó a buddhizmusról, még esetleg az iszlámról is, bármiféle filozófiáról. De ha Jézus Krisztus neve felmerül, akkor befagy a beszélgetés. Éppen tegnap beszélgettem az utcán egy emberrel, egész addig jól elbeszélgettünk, amikor mondtam, hogy Jézus Krisztus mit mond neked? Nem. Visszadugta a fejébe a fülhallgatót, és ment tovább. Miért van ez szerintetek? Kicsoda ez a férfi? Ki ez a férfi, aki közel 2000 éve itt járt a Földön, aki soha nem beszélt teltházas sportcsarnokban, aki nem tanított tovább, mint 3,5 év, aki egy egyszerű ács volt, és mégis tőle számítjuk az időszámítást, minthogyha egy szakadás történt volna az idő szövetében, amikor ő megjelent. A történelem onnantól két szakaszra válik, Krisztus előttre és Krisztus utánra, és mi most Krisztus utánban 2011-ben vagyunk, és egyetlen oka van annak, hogy meg tudod mondani, hogy hány éves vagy. És ez az, hogy tőle számoljuk az időszámítást. Ki ez a férfi, aki vagy megbotránkoztat, vagy csodálattal tölt el embereket, vagy elutasítják, vagy követik, vagy gyűlölik, vagy imádják. Nagyon kevés köztes állapot van. És Jézus is felteszi a kérdést az evangéliumokban a tanítványoknak, hogy figyeljetek, hát jó, nem ezt mondja. Kinek mond engem a világ? És kinek mondtok engem ti? És nem kevesebbet állítok, mint hogy azt, hogy a válasz határozza meg az életedet. Oké, a válasz határozza meg az életedet. És nagyon érdekes dolog, hogy a világ hogy gondolkodik Jézus Krisztusról. Ugye általánosan elfogadott gondolat az, hogy ő egy jó ember volt, egy nagy tanító, egy erkölcsi mérce, aki magasabbra emelte az erkölcsöt, és egy új vallást alapított. A világ ezt mondja, nem volt ő Isten, azért túlzásabban essünk, ő egy vallás alapító volt. Hát igen, ám, de vizsgáljuk meg, hogy ő maga mit mondott saját magáról. És a Bibliát nagyon sokszor szokták idézgetni, különböző vallásokban is szeretik a hegyi beszédet ismételgetni, néhány bölcsességet, de Jézusnak az igazán kemény kijelentéseit általában nem szokták idézni, és én most erről szeretnék beszélni, mert ugye őszinték vagyunk saját magunkkal, és a valóság érdekel bennünket. Csak kiírtam néhány mondatot, nem szeretnék most versszámokat mondani. Jézus Krisztus mit mondott önmagáról? Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Én vagyok a világ világossága, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, azaz Istenhez, csak is én általam. Aki engem látott, látta az Atyát. Aki engem látott, látta Istent. Én és az Atya egy vagyunk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Figyeljetek, mit szólnátok ahhoz, ha egy ismerősötök ezekkel a szavakkal fordulna hozzátok? Hát, én lehet, hogy hívnám a mentőket. Jönnek a fehér ruhások, muszáj, Jackie. Ez a férfi nem kevesebbet állított, mint hogy ő Isten. Ez botrány. Egyébként a kereszténység egy botrány. Ez a férfi azt mondta, hogy ő Isten. És igazándiból nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy miért végezték ki őt. Ez egy nagyon érdekes dolog. A bűnt nem tudtak rá bizonyítani. 11 alkalommal nyilvánították ártatlannak az ellenségei a kihallgatásai során. Egyetlen egy ok miatt tudták őt elítélni. Mert az akkori zsidó kultúrában az, hogy egy ember Istennek vallotta magát, az halálos bűn volt, az Isten káromlás volt. És mivel akkoriban a zsidók római elnyomás alatt éltek, ők maguk nem tudták kivégezni, éppen ezért a rómaiak kezére adták, akik keresztre is feszítették ezért. Na most, ez nagyon érdekes dolog, mert miért tette volna ezt, amikor ő zsidó ember lévén pontosan tudta, tisztában volt azzal, hogyha ő Istennek állítja magát, akkor őt meg fogják ölni. Mit nyert volna vele? Mit nyert volna vele, ugye? És van még egy nagyon fontos dolog, amin el kell, hogy gondolkodjunk. Az az, hogyha ő nem Isten, akkor három lehetőség, illetve három lehetőségünk van, bocsánat, ennek az állításnak a megvizsgálására. Vagy hazudott, vagy őrült volt, vagy tényleg igazat beszélt. Van egy negyedik variáció is, erről igazándiból nem szeretnék túl sok szót vesztegetni, sikerült. Sokan azt mondják, hogy ő nem is létezett, ez nevetséges. Több mint 6 ókori történetíró ír róla, és a halálos ellenségei a zsidók és a Talmudban. Tehát, és az ókori történészek is rómaiabbára írták általában az írásaikat. Úgyhogy ezt egészen nyugodtan elvethetjük, és erről még nagyon sokat lehetne beszélni. De vizsgáljuk meg ezt a három dolgot. Hazudott, őrült volt, vagy ő Isten. És itt ez egy nagyon-nagyon valós trilemma. Ugye, hogyha hazudott, akkor nem lehet egy jó ember. Akkor miről beszél a világ? Hogy lehetne egy jó tanító, aki hazudott? Ráadásul még pokolian gonosz is volt, hiszen azt állította, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Emberek milliárdjai haltak meg úgy, hogy őben ne hittek, az örök élet ígéretével. És akkor én is egy kötözni való bolond vagyok most. És mindenki, aki őt követi. Ugye a hazugsága nem egyeztethető össze a tiszta életével. Nem lehetett rá bűnt bizonyítani. Nem hazudhatott igazából. Az egész tanítása az igazságra alapult. Mit mondott? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az ember olyan életet élt, hogy aki őt látta közelről, az soha nem felejtette el. Soha nem felejtette el. Nem hiszem, hogy hazudott. Nem illik a karakterébe. Nem illik a karakterébe. Őrült volt. Hát, hogyha igaznak gondolta azt, hogy ő Isten, akkor lehet, hogy skizofrén volt. De a skizofrénia tüneteit nem produkálta igazából. A mai mentálhigiéniás szakemberek, pszichiáterek azt mondják, hogy a hegyi beszéd az egy tökéletes gyógymód a lelki betegségekre. Hogyha a világ összes tanítását összevegyítenénk, lelki tanításait, pszichológiai oktatásait, akkor csak egy szegényes kivonatát kapnánk a hegyi beszédnek. A bölcsességeit a mai napig idézik Jézusnak. Olyan tömören, olyan egyszerűen tudott beszélni univerzális igazságokról, hogy egész egyszerűen képtelenségből őrültnek tartani. Úgyhogy mi maradt? Az a helyzet, hogy nagyon valószínű, hogy igazat beszélt. Hogy tényleg ő Isten. És hogyha ez így van, akkor erre kétféleképpen reagálhatunk, ugye? Vagy örülhetünk neki, hogy oké, ő Isten, vagy elkezdhetünk félni. És igazán, majd erről fogok egy kicsit beszélni, hogy miért nem kell félnünk. De ez most csak egy filozófiai gondolatmenet volt. Szeretnék beszélni egy nagyon érdekes dologról, amit Jézus mondott, kijelentett magáról. Azt mondta, előre megprofétálta, hogy engem el fognak ítélni, sőt, tudjátok, hogy ezt fel is olvasom, ezt is kiírtam. És igazán szeretek lapozni a Bibliában, de csak most az idő kedvéért kiírtam. Jézus Krisztus is megjövendőlte, hogy ő fel fog támadni a halálból. És figyeljetek, a kereszténység próbája az a feltámadás. Ha valaki meg tudná cáfolni azt, hogy Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, akkor most le kéne tenni a mikrofont nekem, és hívnotok kéne egy mentőt, hogy vigyenek el. senkinek sem sikerült még megcáfolni a feltámadást. 2000 év alatt bőven volt rá jelentkező. De, és erről fogunk beszélni, hogy hogy lehet ezt bizonyítani. Tehát Jézus ezt mondja Máté evangéliumának a 20. fejezetében. Egyébként 6 vagy 7 helyen jövendőltem, azt hiszem.
Jó.
Több helyen megjövendőlt a feltámadását. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, azaz a rómaiaknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Hát, hogyha én lettem volna helyébe, és nem vagyok Isten, akkor soha nem mondtam volna ilyen badarságot. Ugyanis ő, mint egy tisztán gondolkodó ember, biztos lehetett abban, hogy a halál utáni harmadik napon kiderül, hogy hazudott. És ő lett volna a történelem egyik legnagyobb csalója. Ugyan ki gondolkodik ilyen ostobán? Ki tenné ki magát ekkora blamásnak? Ha ő nem támad fel, akkor az emléke az nem más, mint egy szégyenfolt a történelemben. És biztos vagyok benne, hogy ma is emlegetnék ezt a buktát. Nézzük meg egy picit a feltámadás tényeit. És egy amerikai ember, egy Frank Morrison nevű ügyvéd, erről írt egy könyvet. Igazán nagyon-nagyon bosszantotta ezt az ügyvédet az, hogy a felesége keresztény hitre tért. És utálta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy ő, mint ügyvéd, a bírósági eljárással be fogja bizonyítani, hogy a feltámadás nem igaz. Ez a Frank Morrison nevű ügyvéd. És egy éves kutakodás után keresztény hitre tért. Ugyanis azt mondta, hogy a feltámadás bizonyítékai a világtörténelem egyik legjobban dokumentált eseménye, és hogy annyira jogi történelmi szempontból, hogy egy bíróság tud igazolni egy régen megtörtént eseményt, annyira megállják a helyüket, hogyha egészen őszinte akart lenni, akkor kénytelen volt keresztény lenni. Ez a helyzet. Erről fogunk most egy picit beszélni, és persze most bizonyítékokról beszélünk. Inkább azt mondanám, hogy valószínűsítsük azt a dolgot, ami leginkább történhetett. Jó, és tényleg el tudjátok dönteni ezt majd magatokban. Ugye mi történt? Jézus keresztre feszítették, és a római százados az oldalába szúrta a láncsáját a kereszten, hogy megnézze, hogy halott-e, vér és víz jött ki az oldalából, ugye, ami azt jelenti, hogy szívbulok repedést kapott. És levették a keresztről, és betették egy sírba, Arimatia József sírjába helyezték. Van egy elmélet erről, hogy nem halt meg. Nem is tudom, hogy hívják ezt az elméletet, hogy a sír hűvösében magához tért, aztán elmenekült. Van egy másik verzió, hogy a tanítványok ellopták a testet, erről is fogunk beszélni. Na most azt tudni kell, hogy Jézus Krisztus a keresztre feszítés előtt nagyon komoly sérüléseket szenvedett, nagyon megverték, kitépték a szakállát, a rómaiak korbácsolták meg, aminek felese volt tréfa, mert a zsidók 39-et ütöttek. Volt egy törvényük, ezt ők maguk hozták, hogy 40-et ütnek, de féltek attól, hogy elvétik a számolást, és ezért 39-re szállították le a korbácsolást, hogy nehogy hiba történjen. Ők nagyon figyeltek, nagyon precízek voltak néhány dologban. De a római korbácsolás halálig tartott, és Jézus Krisztust félholtra korbácsolták. Ne egy olyan korbácsot képzeltek, amit általában a filmekben láttok, hanem egy olyat, aminek kampok voltak a végén, vagy csontból, vagy kis vas darabokból, és ezek sokszor a csontig hatoltak. És ezzel korbácsolták meg Jézus Krisztust. És amikor vitte a keresztet, nagy valószínűséggel nem az egész keresztet vitte, hanem csak ezt a keresztfa részét. De többször elesett vele, és nem bírta. Egy Simon nevű embernek kellett őt kisegítenie. Hogyha nagy valószínűséggel akkor is az életét vesztette volna, hogyha nem feszítik őt keresztre. Tehát betették egy sírba, a rómaiak odaállítottak őrséget, 4 fő állt a sír előtt, volt 4 fő tartalékban, 4-en pihentek, és a sírt lepecsételték egy római pecséttel. Miért? Miért állítottak őrséget, és miért pecsételték le a sírt? Azért, mert a zsidók és a rómaiak is pontosan tudták, hogy Jézus nyilvánosan kijelentett, hogy fel fog támadni. Ezt meg kell akadályozni, gondolták. Éppen ezért rányomták ugye a pecsétet, odaálltak annak a kornak a legképzettebb és legkeményebb katonái, ugye a négy jégtáj felé kivont karddal, és az emberfiú nem tehette a lábát. Főleg nem a tanítványok, akik amikor meghalt Jézus a kereszten, akkor elmenekültek. A kereszténység három napra megszűnt létezni. Ugyanis ők sem hitték el a feltámadást. Ketten visszamentek halászni. Péter háromszor megtagadta. Tudjuk, hogy Júdás elárulta. Hol vannak a követői? Egy csoport rettegő embert látunk. Hogy mertek volna oda menni állik felfegyverzett katonák az egyszerű halászemberek, vagy egy vámszedő, vagy egy pásztor. Jézus betették ugye a sírba, és azt tudnotok kell, hogy a római pecsét az olyan volt, mint manapság egy rendőrségi pecsét, vagy egy OPEC pecsét, vagy egy hivatalos pecsét volt. Aki feltörte a pecsétet, azt kivégezték. És nem csak őt, hanem az egész családját is likvidálták. Az nem volt játék. Aki feltörte a pecsétet, újat húzott a római birodalommal. És egy 2 tonnás követ gördítettek a sír elé, másfél-két tonnás követ. Na most tegyük fel, hogy Jézus nem halt meg. Ott fekszik a barlangban, összeverve, megkorbácsolva, szíven szúrva. Magához tér, utána elgördíti a 2 tonnás követ, ellopozik a 4 őr mellett, utána félholtan, emberi roncsként elkezdi hirdetni a feltámadást. És a tanítványok örülnek, szuper, egy picit ápoljuk, de azért minden rendben van. Figyeljetek, ez lehetetlen. Ez nem történhetett meg így, azt gondolom. Nem hiszem, hogy lehetett volna a feltámadás örömhírét hirdetni egy ilyen gyalázatos állapotban lévő embernek. Lehetetlen. Az őrséget nem lehetett kijátszani. És harmadnapon, mire az asszonyok odaértek, és ez nagyon fontos, hogy asszonyok mentek oda a sírhoz. Azt tudnotok kell, hogy abban az időben az asszonyokat nem is említették meg, nem volt szavazati joguk. Hogyha írásokat olvastuk, akkor 5000 emberről, 5000 férfiról beszélnek például, akik mellett ott voltak az asszonyok is, de ők akkor, abban a korban nem nagyon számítottak. Tehát őket meg sem említették, a tanúvallomások sem számított. És az evangéliumokban mégis 3 nő megy oda a sírhoz. Hogyha ez valóság lett volna, hogyha a feltámadás nem történik meg, és emberi kitaláció a Biblia, szerintetek asszonyok mentek volna a sírhoz? Biztos, hogy nem. Oda mennek, és a sír üres. A kő elhengerítve, az őrök elmenekültek. És tudnotok kell azt, hogy a rómaiaknál halálbüntetés járt azért, hogyha eltűnt az érték, amit rábíztak, legyen az személy akár, vagy bármiféle tárgy. És üres a sír. Figyeljetek, 2000 éve üres ez a sír. Senki nem találta meg a testet. Nagyon egyszerű dolgok lett volna a zsidóknak és a rómaiaknak, hogyha meg akarták volna cáfolni a feltámadást. És mind a kettejüknek érdekükben állt. Mert a zsidók gyűlölték ezt a Jézust, amiket, és erről most inkább nem beszélek, de a halálos ellenségük volt. A rómaiaknak pedig nem hiányzott egy lázadás. Pilátus néhány évvel ezelőtt belekeveredett egy császár ellenes összeesküvésbe. Azt hiszem a testvére vagy az unokatestvére révén képbe került a neve neki, aztán végképp nem hiányzott a balhé. Az volt az érdekük, hogy a test ott maradjon. És csak azt kellett volna tenniük, hogy előhozzák a testet. Hogy miről beszéltek ti? Itt van a messiás, itt fekszik ezen a kocsin. Figyeljetek! A test nincs meg azóta sem. És ennek csak egyetlen oka van, hogy Jézus Krisztus ma is él. Beszéljünk még egy dologról. Mit tett Jézus Krisztus a kereszten? Igazán ez egy talán nem mindenki számára érthető. Hadd induljak ki magamból, én nem értettem. Sőt, én lehet, hogy fél év is eltett, mire megértettem, hogy ott mi történt valójában. nem kevesebbet állítok, mint az, hogy ott abban a poros Jeruzsálemi kisvárosban, azon a dombon, a Golgota hegyén, ahol állt a kereszt, ott történt a világegyetem legfontosabb eseménye. Minden idők legfontosabb eseménye. Ugyanis Isten eljött közénk, és úgy döntött, hogy a bűneinkért ő fog fizetni. Ezt értitek? Ha bűnösként születünk, és talán, hogyha lesz beszélgetés a végén, akkor ezt majd megbeszéljük, hogy ez miért van így. De a bűn, ez a harmadik tabunk. Ezt se szeretjük, ezt a szót. Tudjátok, hogy mit jelent a bűn? Az eredeti görögben, az új szövetségben az a szó egy íjász szakkifejezésnek felelt meg. Amikor lőttek az íjászok egy versenyen, lőttek, és nem találták el a céltáblát, és a bíró azt mondta, hogy bűn. A bűn céltévesztés. A Biblia azt mondja, hogy egy igaz ember sincs a világon. Hogy mindenki bűnösként születik, hogy mindannyian azok vagyunk. A bűn egy állapot, nem egy következmény. Éppen ezért nem tudod jóvá tenni. Ne hidd el, amit a vallások többsége mond. Több mint 1000 vallás és kultusz van a világon jelenleg, és csak egyetlen egy van, amely kakukktojás. Minden egyes vallás egy fölfelé mutató nyíl, hogy teted magad jóvá, legyél jó ember, old meg, közeledj az adott Isten felé, és majd esetleg elfogad, ha nagyon ügyes vagy. Mindenhol neked kell jóvá tenned magad, de egyetlen egy vallás van, és ez a kereszténység, amelyik azt mondja, hogy figyelj, erre képtelen vagy, de nem baj, mondja Isten, mert én szeretlek, és egy lefelé mutató nyíl, én eljövök, és én teszlek majd jóvá téged, mert csak ez az egyetlen mód van. És csak még egy gondolat a bűnnel kapcsolatban, a félreértések elkerülése véget, hogy sokszor azt mondják az emberek, nem szeretnek minket, mert azt mondják, hogy a keresztények végletekben gondolkodnak, és ez valahol igaz. De a világ tanít nekünk egy szentimentális szeretetet, hogy jaj, neked is igazad van, neked is én szeretlek, neked is igazad van. De hogyha van egy kábítószeres gyereked, akkor simogatod a fejét, hogy jól van ez, adok még egy kis pénzt. Dehogy is, azt fogod mondani, hogy figyelj, rossz úton jársz, szeretlek, rossz úton jársz, tévedsz, szeretlek, gyere, hadd mondjam el, hogy van ez a dolog. És mi keresztények ezt tesszük, hogy szeretlek, azt hiszem tévedsz, gyere beszélgessünk, gyere hallgass meg engem. És a bűn, tudjátok, sokan próbálják jóvá tenni, különböző módokon áldoznak, zarándok utakra mennek, öreg nénit kísérnek át az utcán. Tudom is, bármit megteszünk, de nem tudjuk jóvá tenni, mert hiába bocsájt meg nekem az, akit megsértettem, aki ellen elkövettem a bűnt, sajnos a törvény nem ő hozta, hanem Isten. Ő nem bocsájthat meg nekem. Tudjátok, egy foci meccsen fut a csatár a kapu felé, gólhely, abszolút gólhelyzet. Már nincs egy hátvéd lovol után, de már nem tudja elérni, mindjárt berúgja. És a csatárt hátulról felrúgja a hátvéd. Hatalmas a tessék, a bíró sípol, piros lap. Ki vagy állítva. És felugrik, milyen furcsa, de felugrik a csatár. Hé, bíros Pori, várjál, ne állíts ki, megbocsájtottam neki, semmi baj, nem, semmi, kicsit lement a térdem, de semmi baj. És akkor a bíró azt mondja, miről beszélsz? Ez a FIFA szabályrendszere. Hát, hol érdekel engem, hogy te megbocsájtottál, vagy sem? A FIFA azt mondta, hogy ez szabálytalan, tehát piros lap. Figyeljetek, Isten piros lapot ad nekünk. Piros lapot, ha nem hozzáfordulunk a bűneinkkel. Ha. És szerencse, hogy van ez a megoldásunk. Jézus Krisztus jött el a mi megmentésünkre. Isten azt mondta, hogy a bűnért meg kell halnod, de aki meghal, az én leszek. És hogyha már ő egyszer kifizette a mi bűneinket az ő halálával, mert Isten elég hatalmas volt ehhez, akkor neked még egyszer már nem kell fizetned. Nem kérheti számon tőled. Ez a törvény, és egyébként a polgári törvény is ez. Ha tartozol valakinek, mondjuk 1 millió forinttal, és jön valaki, aki azt mondja a kölcsönadónak, hogy figyelj, ne bánjt őt, én kifizetem helyette, akkor azt még egyszer nem kérheti számon rajtad. Ez történt a kereszten. Nem érted halt meg, hanem helyetted. Helyetted halt meg Isten. És ezzel ki van fizetve a bűnöd? Ki van fizetve a bűnöd? És ez emberileg nézve elfogadhatatlan. Minket nem erre kondicionált a világ. A világ azt mondja, hogy dolgozz meg érte. Amiért nem dolgozol meg, hát annak nincs értéke igazán. Tudod, el kell érned. Beszélgetek emberek, és azt mondják, hogy ennyi az egész. Ennyi a megváltás, egy igent kell mondanom. Hát persze, 4 betű. Erre még én is képes voltam. Figyeljetek, a helyzet az, hogy ez az igazság. És beszéltünk arról, hogy az igazság nem relatív. Ha egyszerre két dolog nem lehet igaz. Vagy mindannyian tévedünk, vagy ez igaz, vagy az. De én becsületesen megvizsgáltam a bizonyítékokat. Megvizsgáltam a valóság tényeit. És azt mondtam, hogy ez az igazság. És hála Istennek van itt egy marketing szakember, Zsillov Sanyi, akit nagyon tisztelek. Kevés racionálisabb ember van, mint ő. Pásztor Szűk Bendegúz, aki villamosmérnök, és szintén egy racionális ember. Kaut Gyuri, aki egy programozó zseni. Hát kevés racionálisabb emberrel találkoztam életemben. De van itt még valami, és ezzel szeretném befejezni. Beszélgettünk itt tényekről, beszélgettünk bűnről, beszéltünk megváltásról. De van egy érzelmi része ennek a dolognak. És igazándiból én most ezért állok itt. Ha csak az adatokat néznék, ha csak a bizonyítékokat, akkor is megérné. Mert megváltozott az életem. És én találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal. Szeretném ezt még egyszer elmondani. Én találkoztam vele. Valósabb, mint mi így együtt. Valósabb, mint ahogy itt beszélek. És ő nem olyan, amilyennek hiszik az emberek, hanem ő szeret téged. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És Isten azt mondja a Bibliában, hogy a barátaim vagytok, a munkatársaim vagytok. Ez az életetek célja és értelme, hogy megtaláljatok engem. Mert nem erre a 70-80 évre alkottalak benneteket. Az ember örökké való lénynek lett alkotva. Csak ezt elhazudják előlünk. Ne a 70-80 évbe próbáld belesűríteni az életedet. Ne 70-80 év alatt próbálj tökéletes életet élni, mert nem fog menni. Az majd a mennyben lesz. A világ megpróbálja a mennyei létezést, azt a tökéletes boldogságot belesűríteni a 70 évbe, és azt hazudja nekünk, hogy ez sikerülhet. Figyelj, soha nem fog sikerülni. Itt nem. De van egy segítségünk. Isten kezét fogva, és élhetünk egy olyan életet, ami igazán méltó, amire vágytál, amire gyermekként még gondolni sem mertél. Ez az élet létezik, ezért beszélünk itt, hogy megosszuk veletek. Igazán mindannyian hajléktalanok vagyunk, és mi tudjuk, hogy hol van a száraz kenyér. Mi meg tudjuk mutatni. Nincs sok különbség, csak 4 betű. És hogy van egy érzelmi oldala, hogy ez egy gyönyörű történet a Biblia, ne hidd el, hogy ez ellened íródott, hogy Isten meg akar rabolni. Tudjátok, hogy miről szól a Biblia? Isten úgy döntött, hogy eljön közénk. Az Ószövetségben, a proféciák, 330 jövendőlés mutat Jézus Krisztusra. Itt kikereshető, nem akarom velem most húzni az időt. Elmondja, hogy hol fog születni, mikor születik, mit fog csinálni a legapróbb részletekig. Még azt is, hogy keresztre fogják feszíteni. 1000 évvel Krisztus születése előtt elmondja a Biblia, hogy keresztre feszítik az Urat. Pedig az a büntetés még nem is létezett akkoriban, hogy a köntösére sorsot vetnek a római katonák. 330 jövendőr és egyetlen férfira. Isten úgy döntött, hogy eljön közénk. És hogyha én lettem volna, akkor lángtengerbe jövök, a királyok palotájában, nagy hatalommal. De Isten gyermekként jött. Megszületett. Nem tudott magáról gondoskodni. Az édesanyjára szorult. Az az Isten, aki az univerzumot teremtette, aki pályára állította a bolygókat. Gyerekként, közénk. És tanulnia kellett. Eljött itt egy életet. Csak szolgált és szeretett. És az utolsó vacsora előtt megmosta a tanítványok lábát. Isten az emberek lábát. Ezt értitek? A kezeivel, amivel képletesen formálta a bolygókat, ott görnyedt emberek előtt, mosolyogva. Aztán meghalt értünk, zokszó nélkül. Leköpték, megkorbácsolták, rúdosták. Látom, ahogy a viadoló rózan újra és újra elesik a kereszttel, miközben őri mögött tömeg követi, hogy megölik. És aztán feltámad. És aztán feltámad. És a tanítványoknak halad a parton. Azt mondja, gyertek, gyertek, ebédeljetek. Figyeljetek, bolond lennék, ha nem követném ezt az Istent. Bolond lennék, ha figyelmen kívül hagynám a Biblia üzenetét. És ha egyetlen egy mondattal lehetne a Bibliát összefoglalni, az ez lenne. János 3.16-ban találjátok. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezzel szeretném befejezni, hogy van egy nagyszerű reményünk, van egy nagyszerű ígéretünk, ami több mint egy ködös lehetőség, hanem egy nagyon is valós ajánlat. És azt hiszem kötelességem felajánlani most itt nektek, hogy most kapcsolatod lehet Istennel, itt és most. Lehet, hogy megteheted azt, hogy nem ugyanaz az ember leszel, amikor kilépsz innen, mint amikor bejöttél. Ez egy nagy lehetőség a számodra. Mit szólnátok, hogyha imádkoznánk? Én mondanám előre, ezzel az imával, hogy a szívedben elfogadott, helyre tudod állítani a kapcsolatot Istennel. Lehet egy kapcsolatod a mindenható Istennel. A kereszténység erről szól. Egy kapcsolat a Teremtő Istennel, Jézus Krisztussal. Én, ha megengeditek, imádkoznék hangosan, és te, hogyha úgy gondolod a szívedben, akkor csak mondd utánam. Nem elég, ha magadban mondod, Isten hallja, itt van közöttünk. És csak tudd, hogy ezzel az egyszerű néhány szóval örök életed van. És hajtsuk meg a fejünket csak így a tisztelet kedvéért. Drága Istenünk, nem véletlenül vagyunk ma itt ebben a teremben. A Te világodban nincsenek véletlenek. Egész eddig nélküled éltem az életemet, és éppen ezért tőled elszakítva bűnös vagyok. De Te eljöttél, értem, meghaltál a kereszten, és kifizetted a bűneim árát. Elfogadlak Téged, Jézus, megváltónak. Köszönöm az örök életet, amit adtál nekem. Hiszek benned. Gyere be az életembe, tölts be a lelkem ürességét, költöz a szívembe, és vigyázz rám. És kérlek, tégy csodát az életembe, és ha majd egyszer meghalok, akkor kérlek, vigyél magaddal, hogy örök élhessek. Azzal a céllal, amire eredetileg szántál engem. A Te nevedben, Jézus. Ámen. És ez az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket, és csak egyetlen mondat. Úgy legyen.